Mindenki hall engem? Oké. Sziasztok, az én nevem Szászi Zoltán. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból jöttem, aminek van egy elektronikus hírközlési és űrkutatási osztálya, ami borzalmasan bonyolult elmondani, és nagyon nem megjegyezhető. Úgyhogy mondom a másik nevet, ami még mindig ismernek minket, az a Magyar Űrkutatási Iroda. És én is üdvözlök mindenkit itt a víznapja alkalmában. Hallom magamat a feedben. Köszi. Én is üdvözlök mindenkit itt a vízvilágnapja alkalmából, és az előadás címe az, hogy az űr a legvégső határ. Elsőre nagyon meglepőnek tűnhet, hogy miért beszélek az űrről a víznapján, de oda fogunk érni, és meglátjátok, hogy ez a két dolog, ez miért kapcsolódik egymáshoz. Úgyhogy tartok egy olyan előadást, amiben először arról beszélek, hogy miközben van Magyarországnak, miközben van nekünk az űrkutatáshoz általában, mik azok a trendek ma a világban, amik az űrkutatást jellemzik, és mindezek alapján hogyan kapcsolódik a mi pici kis kék bolygónkhoz, a kis vízzel borított bolygónkhoz az űr, és mit tud tenni a víz bolygójáért az űr. Ja igen, még annyit elmondok, hogy hoztam nagyon érdekes kis mókás ajándékokat, hogyha felteszek kérdéseket, és valaki tud válaszolni, vagy hogyha valaki talál egy faktuális tévedést, amit rosszul mondok, mert lehet, hogy itt vannak mondjuk földrajzos fizikások, akik jobban tudják, akkor az választhat egy ajándékot. Na hát, a magyarok már az űrben vannak, ezzel kezdeném, és már ott vannak egy jó ideje. Elsőre, amikor úgy mutatkozok be, hogy a Magyar Űrkutatási Irodát jöttem, akkor mindenki megkérdezi, hogy micsoda, nekünk van ilyenünk? És igazából van. A Magyar Űrkutatás több mint 60 éves. Először 1946-ban egy holdradar kísérlettel, egy Bajzolta nevű tudós egy holdradar kísérlettel indította el Magyarországot az űrkutatás felé, de igazából 1959-ben történt meg az első űrkutatás szempontjából fontos magyar eredmény, méghozzá a Magyar Tudományos Akadémiának a tudósai megfigyelték az egyik Sputnik műholdat teleszkóppal a világűrben, és aztán ezt továbbították akkor Moszkva felé, amit aztán fel is használtak az orbitális pályakorrekcióhoz. Mert lényeg az, hogy ezzel kezdődött el igazából Magyarország belépni az űrkutató nemzetek sorába. Aztán 1959-ben Magyarország az ENSZ világűrbizottságának alapító tagja lett. Igazából amikor adhok összeállt ez a bizottság közgyűlési tagok közül, akkor még nem, de az első aláírók között benne volt Magyarország is. Ami azért fontos, mert nem tudom, mennyire ismeritek az ENSZ működését, az ENSZ-nek van egy közgyűlése, van ugye a biztonsági tanácsa, de az ENSZ közgyűlésének vannak különböző bizottságai, amik felelősek a világban különböző területeknek a nemzetközi kormányzásáért, mondjuk a jogi kereteinek a kialakításáért. És Magyarország már a kezdetek óta ott van, máig is ott van, egyébként máig ott vagyunk az ENSZ világűrbizottságban, vagy COPUOS-ban, ez a Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. És aztán Magyarország csatlakozott 1967-ben az Interkozmosz programhoz. Az Interkozmosz program, ami ilyen szocialistásan hangzik, olyan is, a Szovjetunió és a szocialista tagállam, vagy a szocialista baráti államok közötti tudományos program volt. Erről azt kell tudni, hogy Magyarország mindig erős volt a tudományban, mindig is. És ezt a 20. században folytattuk is ezt a hagyományt. És amikor elkezdődött a 60-as években, hát az 50-as évek, hát attól függ, hogy honnan számoljuk, de igazából a 60-as években az űrverseny, akkor a szovjeteknek megvolt az izom, megvoltak a hordozóeszközeik, megvoltak a rakétáik, amiket képesek voltak űrhajókat építeni, csak hát a science-ot bele kellett rakni valakinek. Na és akkor itt jöttek a közép-európai államok, mi, akik meg képesek voltunk olyan műszereket létrehozni, és olyan tudományos felszereléseket, amikkel lehetett agyat is rakni az izom mögé, úgymond. Azóta is nagyon erős Magyarország az űrtudományban, főleg az ilyen kozmikus sugárzásmérésekben vagyunk erősek, mert majd később ki is térek. És aztán hát fáradozásainkat követte az, hogy 1980-ban, mint látjuk, az első magyar asztronauta a világűrbe került. Lehet, hogy ez ilyen elcsépeltnek tűnik, hogy mindig megegyezzük, hogy az első magyar asztronauta, de Magyarország ma az ESA, az Európai űrügynökség tagállamaként a mai európai államok közül, tehát a mai európai űrügynökség tagállamok közül, és ebbe beleszámítok a németek, franciák, olaszok, mindenki. Magyarország volt a második, a mai tagállamok közül Magyarország volt a második, akinek volt asztronautája az űrben. Tehát majdnem egész Európát ezzel megelőztük. Itt látjátok azt a teleszkópot, amit használtak először az első holdradar kísérlethez. És aztán 2012-ben az első magyar műhold pályára állt, alacsony orbitális pályán, és 2016-tól pedig tagjai vagyunk az Európai űrügynökségnek. De hogy mondjak egy példát arra, hogy miért vagyunk ott az űrben, ki tudja megmondani, hogy ez mi? De milyen űrállomás, mi a neve? Te volt a másik.
Az ISS.
Így van, az ISS, a nemzetközi űrállomás. Kérsz egy DVD-t, vagy pedig van egy képregény. Nincsenek benne szuperhősök, belenéztem. Nekem az volt az első, hogy csatlakozik-e valahogy valamelyik szuperhős sztori, az sajnos nem, de az űrrel van benne szó, EU-s. Vagy pedig van egy kísérletek, vagy pedig az emberi test az űrben. Kísérletek. Forrácsok. Így van, ez a nemzetközi űrállomás. Most a nemzetközi űrállomásról azt kell tudni, hogy a hidegháború vége felé mindenki űrállomást akart, mindenki űrállomást akart. Az Egyesült Államoknak volt egy Freedom nevű űrállomás elképzelve, a szovjeteknek is volt űrállomás elképzelve, Európának is egy Columbus nevű űrállomás. Ezt a realitások nem engedték, úgyhogy végül mindenki összefogott, és mindenkinek a blokkjai összeálltak egyetlen űrállomással, amiken a sugárzásmérő berendezéseket pedig nem más, mint a magyarok készítették el. Azokat a dózismérőket, amik mérik azt a kozmikus sugárzást, ami az űrállomást és az űrhajósokat éri. Ezen kívül az űrhajósok ruhájában lévő sugárzásmérőket is többek között az MTA és több magyar szervezet együttműködésében a magyarok állítják elő. Igen, ezt kicsit akarabban tovább léphettem volna. A következő érdekesség, hogy mit csinálnak a magyarok az űrben, ez micsoda? Ez egy kő, ez egy marha érdekes szikla, ugye? Nem, egyetlen nem érdekes ez a szikla, ez csak egy szikla az űrben. De az érdekes, hogy mi ez a szikla, és hogy hol van. Mi az emberiség már eljutottunk több belső bolygóra, a szondáink eljutottak külső bolygókra, de az, hogy ez a szikla hol van, és erről a sziklarról hogy készülhettek képeink, az egy nagyon érdekes kérdés. Ez a szikla ugyanis egy olyan égitestnek a felszínén van, ami senkit nem zavar, 6,5 év alatt megkerüli a napot, körülbelül a Jupiter pályáig jut el. Egy apró, kicsi kis porszem a naprendszerben, és erre a sziklára, erre a kis égitestre eljutatni egy szondát körülbelül annyira nehéz, mondjuk itt fogni egy gombostűt, eldobni itt Fehérváron, képzeljünk el egy Dunai hajót valahol Budapesten, ahogy így megy végig, aminek a fedélzetén van egy korsó sör, és azt így eltaláljuk vele. És megcsináltuk, méghozzá Európa csinálta meg. Ezzel az űreszközzel, ami először az emberi történelemben elért egy üstököst. Ez is egy üstökös, aminek a felszínét először Európa volt képes elérni egy szondával. Valaki esetleg tudja ennek a nevét? Te voltál az első. Mind a kettő, bármelyiket.
Az üstökös az a P-67 súlyomagyar, a Szimenko, és a landoló egység a Fülei, és a Rosetta pedig a...
Tökéletes. Ezt én is ki tudtam volna mondani puskázás nélkül. Abszolút. DVD vagy képregény? Oké. Köszönöm. Köszönöm. Ez egyébként egy kiváló válasz volt. Ez itt a Rosetta űrszonda, és ez a leszálló egység. Na most, amit erről tudni kell, ezt általában sokszor Európa prezentálja egy ilyen német-francia koprodukcióként. Nem csak a németek és a franciák voltak benne, volt több mint 20 európai állam, de amit még kevesebben tudnak, az, hogy volt benne kb. 8 tagállam, aki a legtöbbet rakta hozzá. A leszálló egységhez, a szondához, és ennek a felszereléséhez. És működj. És Magyarország köztük volt, az űrszonda egyébként 2004-ben lett felbocsátva, 2007-ben haladt el a Mars mellett, és 2014-ben jutott el Az is tökös ez. És magának az űrszondának a fedélzeti elektronikáját, több részét, illetve a leszállóegységnek a fedélzeti számítógépét és annak a szoftverét is magyarok csinálták. És amikor az becsapódott, és műszaki problémák álltak elő, és műszaki problémái voltak, akkor nagyon gyorsan kellett lépni, és szintén a magyar fejlesztőcsapatnak hatalmas szerep jutott ennek a megoldásában. A következő érdekesség, amit mutatok, szintén magyar űrkutatása kapcsolatban, ki tudja, hogy ez a kis kazettaszerű cucc, ez micsoda? Ott hátul? Így van. Ez egy műhold. DVD-t, vagy pedig kétféle DVD van, vagy pedig képregényt. Képregényt. Ez a pici kis doboz, ami, hát amikor a kezemben volt, hogy körülbelül egy ilyen ekkora valamit, első ránézésre nem sokat lehet belőle látni. Ez a pici kis doboz, ez egy műhold. A műholdokat általában nagyoknak képzeljük el, de mostanában van egy olyan trend, hogy egyre több pici műholdat bocsájtanak földkörüli pályára, ez egy úgynevezett CubeSat. Ami egy CubeSat méretű, egy unit méretű, arról azt kell tudni, hogy ez egy 10x10x10 centis doboz, 1 kiló összesen a súlya egy atmoszférán, a tömege. És volt rajta egy 640x480 pixeles kamera, ami elsőre nem tűnik nagynak. Igazából ez technológia prezentáció. Ami érdekes viszont az, hogy képesek voltak a BMS műszakisok, akik ezt csinálták, létrehozni egy olyan műholdat, amin olyan duplikációk voltak, olyan felszerelések voltak, amiket eddig csak nagy műholdakban tudtak megoldani, és ezen a kicsi dobozon képesek voltak egy kamerát felvinni az űrbe. Egyébként 2012-ben, amikor pályára állt, akkor egy pár hónapra számítottak működési időre. Ez egyébként a Vega hordozónak az első felbocsátása volt, és túl nagy értékű műholdakat nem pakoltak rá, mert ez volt az első felbocsátás. És hát a több ilyen kísérleti CubeSat, amit kiraktak, például, hogyha jól emlékszem, akkor egy román fejlesztő csapat által készített CubeSat, az egy héten belül leállt. Viszont a pár hónapra tervezett Massat 1, az pedig több mint 3 évig képes volt működni, és aztán, ahogy visszatért a légkörbe, úgy elégett, és véget ért a karrierje. Ez, amit itt láttok, ezt úgy hívják, hogy Sentinel-2B. Ez egy műhold. Ez egy európai műhold, egy földmegfigyelési műhold, amit majd később elmondok, hogy miért nagyon fontos. Ez 2017-ben került pályára, bocsátották fel Guyanából, és ezen is több mint 70 magyar alkatrész lett elhelyezve, többek között elektronika, vagy szigetelés és ehhez hasonló alkatrészek. Ezeket azért mondtam el, mert Magyarország kifejezetten jó a műholdgyártásban, az élettani tudományokban, a kozmikus sugárzás mérésben és az űrtudományokban. Na jó, tudjuk azt, hogy magyarok azok marha jók az űrben, de ez mit jelent, és hogy kapcsolódik minden más az, amiről ma beszélni fogok. Mi nekünk van egy szerepünk alapvetően az európai űrkutatásban, van egy helyünk az európai űrügynökségben, és vannak olyan globális trendek, amik befolyásolják az űrkutatást Magyarországon is. Alapvetően az egyik legfontosabb partnerünk, vagy a legfontosabb szervezet, amiben mi részt veszünk, az az ESA. Ez a European Space Agency, vagy a legtöbb európai csak ESA-nak mondja, ez az Európai űrügynökség, aminek mi tagja vagyunk 2016 óta. 1975-ben alapították, két korábbi szervezet összeolvadt, ma 22 tagállama van, és ugye mi kettő éve vagyunk a tagja. Erről azt kell tudni, hogy alapvetően vannak ilyen olyan kötelező programjai, amiben mindenki részt vesz, például a tudományos kutatás, vagy nagyobb projektek, és vannak olyan választható programok, amiket pedig egyes országok csak tehát egyedi döntés alapján vesznek benne részt. Mi kettő programban vagyunk még választhatóan benne. Az egyik az általános technológiafejlesztési program, és a másik pedig egy Prodex nevű program, ami alapvetően arról szól, hogy az űrtudomány támogatása. Körülbelül olyan átlagban éves 5 milliárd euróból áll a költségvetés ennek a szervezetnek, és az, hogy mit csinál, meg milyen szerepe van a világban, arról mutatnék egy pár képet. Ez, amit itt láttok, ez egy űrhajó. Ennek az a neve, hogy Orion. Ezt alapvetően a NASA építi. A Lockheed Martin a fő szerződője. Amerikában ennek van kettő egysége, van egy service module, és van egy crew module. A service module-t építik Európában, és azt kell tudni, hogy ez az első olyan interplanetáris űrhajó, ami képes elmenni a Marsig, visszajönni a nemzetközi űrállomásig, visszatérni a Földre. Tehát ez az első olyan klasszikus értelemben vett űrhajó, amit az emberiség űrhajóként kezelhet, és ebben is része van Európának. Egy föld megfigyelési műhold van. Ez a műhold, ez a Mars körül van, van egy ExoMars nevű küldetés, amit Európa az oroszokkal együtt csinál igazából. 2015-ben jutott el a Marsig. Volt egy leszálló egysége, ami sajnos becsapódott, ez nem működik tovább, a műhold továbbra is működik. Viszont elvileg 2020 körül indul a projekt másik szakasza, és Európa és az oroszok együtt robotot juttatnak a Marsra, és az életjeleit keresik. Ez pedig a James Webb űrtávcső, amit szintén Európa az amerikaiakkal együtt épít. Ez lesz a következő nagy űrtávcső, mondjuk azt, hogy a Hubble után, vagy a következő generáció, ami a Föld és a Nap Lagrange pontjába lesz állítva, és képes mérni a igazából magas frekvenciájú látható fénytől az infravörösig a sugárzást, és mondjuk a távoli galaxisoknak a kialakulását, és a korai univerzumnak a jelenségeit fogja figyelni. Az ESA-nak a központja egyébként Párizsban van, szét vannak szorva a különböző központjai Hollandia, Olaszország, Németország, Spanyolország, az Egyesült Királyság között. Az űrkikötője pedig, a guyanai űrkikötő, az francia Guyanán van. Ez a Centre National d'Etudes Spatiales, az a francia űrügynökség, illetve az ESA együtt tartja fent. És Dél-Amerikában, francia Guyanában van az európai űrkikötő. Kourouban, északi szélesség 5 fok és nyugati hosszúság 52 fokon. Ami egyébként nagyon fontos, ki tudja megmondani, hogy miért van az, hogy mi európaiak Dél-Amerikából küldjük el, vagy bocsátjuk fel az űrhajóinkat, és miért van az, hogy az amerikaiak minél inkább délről, Florida déli csücskénél, Cape Canaveralnél bocsátják fel az űrhajóinkat, minél közelebb az egyenlétűhöz. Az egy kicsit komplexebb kérdés. Igen. Na, ez egy nagyon jó válasz. Például ez egy... Például lehetséges, bár igazából a pályákra máshol is rá lehetne tenni űreszközöket. A helyzet az, hogy azért szokta mindenki minél közebb az egyenlítőhöz felbocsátni az űreszközeit, mert ahogy a Föld forog, a centrifugális látszaterő, ugye? Igen? Nem vagyok fizikus. Centrifugális látszaterő, minél közebb kerülsz az egyenlítőhöz, annál nagyobb. Tehát annál könnyebb elhagyni a Föld gravitációs kútját. Minél közebb kerülsz a sarkokhoz, a forgás miatt annál jobban fog rád érvényesülni a gravitáció. Igen.
Mondhatom, úgy tanultunk Földről, hogy a kerületi sebesség.
Angular momentum, kerületi sebesség.
Igen. És hogyha viszi magával az űrhajó, vagy a rakéta kerületi sebességét, az egyenlítőn bocsátjuk fel, és a sarkok felé irányítjuk, viszi magával a kerületi sebességet, és gyorsabban halad. De szerintem azért egyet adjunk az előző faházért is, jó?
Jó, oké. Mit szeretnék kérni? Képregényt, vagy pedig DVD-t? Oké. Életleni kísérletek, vagy fizikai kísérletek? Válaszolj egyet. Egyébként az Európai űrkikötőnek van saját újsága is, ezt körbeadom, ezt majd visszakérem. Ez a ötödik szélességi kör. Természetesen, mivel francia, és a franciák, ezért franciául van, és nem angolul. De hogyha valaki kíváncsi rá, merre fel adjam körbe. Adom itt. És így néz ki a Kourou-i űrkikötő, innen szokták felbocsátani az európai űreszközöket. Na és hogy most beszéltünk arról, hogy Európa és Magyarország mit csinál az űrben, elkezdhetünk arról beszélni, hogy mindez miért fontos a Földnek, miért fontos a Föld hosszú távú fenntarthatósága szempontjából. Először is arról, hogy mik a világ trendjei az űrkutatásban, és mire számíthatunk a 21. században. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ő kicsoda. Itt te voltál először, ugye? Igen, te.
Te
voltál, igen.
Ez a Tesla-nak a tulajdonosa ül
benne. Nem ő ül benne, de az ő Teslája, igen. Az ő Teslája, méghozzá Elon Musk-nak a saját személyes Teslája. De válasz megér egy ajándékot, mit kérsz?
Képregény.
Sikerült választani?
Köszönöm.
Szuper. Hát ezt a kis bábút a David Bowie szám után elnevezték Starmannek. Ugyanis amikor másfél hónappal ezelőtt a SpaceX magánűr vállalat felbocsátotta a legutóbbi hordozóját, akkor az több szempontból is igazából forradalmi jelentőségű volt. Ezt úgy hívták, hogy Falcon Heavy. Itt láttok róla egy képet. És először is ez az egy, talán az eddig legnagyobb kapacitású nehéz hordozó, több mint 66 tonna anyagot képes felvinni alacsony orbitális pályára. Másrészt viszont az első nehéz hordozó, ami részben újra használható. Ami azt jelenti, hogy ennek az eszköznek ez a kettő oldalsó boosterje, ezek először leválnak, és aztán visszatérnek, ezek sikeresen vissza is tértek. Aztán pedig a central booster, ami itt van, ami viszi a payloadot a tetején, az külön leválik, és aztán szintén visszatér. A három booster egység az külön-külön vissza tudnak térni. Sajnos egyébként a kísérleti felbocsátásban a central booster az becsapódott az Atlanti óceánba. Viszont ez mutatja azt a trendet, hogy a világ elkezdett elmozdulni az újrahasznosítható hordozók felé. A másik érdekesség az a mikrohordozók. Ez egyelőre nem tudjuk, hogy mit fog jelenteni. Elindultak olyan cégek is, amik nagyon kicsi rakétákat, kifejezetten CubeSatoknak kitalált pici rakétákat bocsátanak fel az egyenlítő környékéről. CubeSatok, amiről beszéltem. Erről azt kell tudni, hogy alapvetően erre azt szoktuk mondani, hogy az a trend, amit a Massot egy is, ami magába foglalja a Massot egyet is, ezek a pici műholdak, erre azt szoktam mondani a közgazdaságtan, hogy romboló innováció. A romboló innováció egy olyan kifejezés, hogy van egy piac, amin nagy és jól működő termékek vannak, és innovatív új termékek úgy robbannak be, hogy először még kevesebbet tudnak, mint a versenytársaik, és kevesebb funkciójuk van, és kevésbé ismertek, viszont jóval olcsóbb őket előállítani, és olyan újdonságokat hoznak, hogy teljesen képesek akár gazdaságban, akár birodalmakat letaszítani a trónról. Ilyen volt például, amikor a számítógép után megjelent a laptop. És a laptopnak ugyanilyen romboló innováció volt, amikor megjelent az okostelefon. És a műholdgyártásban az ilyen pici műhold, aki valószínűleg a jövő, és ezeket a trendeket figyelve láthatjuk azt a jövőt, ami mondjuk Európa és Magyarország előtt áll. A későbbiekben, ami fontos lesz, az például a felhő alapú cloud computing, vagy a fejlett robotika, amikor jóval több automatizált eszközt tudunk az űrbe juttatni. Mindeközben, amikor az űr technikáról beszélünk, amikor az űrkutatásról beszélünk, arról mindig megfeledkezünk, hogy alapvetően azokat a dolgokat, amiket az űrre találunk ki, azokat nem csak az űrben hasznosítja az emberiség. Az űrtechnológiának van egy úgynevezett upstream és egy úgynevezett downstream szakasza. Az upstream azok a technológiák, amiket felküldünk, és közvetlenül az űrben hasznosítjuk. És aztán utána pedig ezeket elkezdjük hasznosítani a gazdaságnak a többi területén is. Ilyen például a teflon, amit eredetileg űrhajóknak a szigetelésére találtak ki, de ilyesmik azok a technológiák is, amiket a mindennapban használunk, és a mindennapi életünknek a része. Amikor én éppen itt előadást tartok, és hogyha valaki unja magát, akkor valószínűleg el fogja venni a telefonját, és felpillant Facebookra, és Messengeren küld egy képet, vagy egy zenét, vagy YouTube-on mennyit egy megnyit egy linket, vagy felnéz Spotify-ra. Az alkalmazásokat mind műoldas technológián keresztül csináljátok. Vagy igazából rápillantotok, hogy na jó, oké, rendben, hétvége fele, lassan most meg kezd jó idő lenni, szóval miközben ezt a kurva unalmas űrkutatási előadást hallgatom, valamit kéne csinálni a hétvégén is, nem? És akkor fogod magad, felpillantasz a Weather App-re, és azt, amit a műholdas cloudon keresztül kapsz adatot, azt alapvetően egy másik műholdas rendszer földmegfigyelési adataiból állították össze. És aztán, amikor írsz a többieknek, hogy jó, akkor hétvégén mondjuk ide megyünk el meginni valamit, mert most már lassan jó idő lesz, akkor szóval más műholdas rendszereken keresztül szintén az űrkutatás által behozott technológián keresztül beszélitek meg. És aztán mondjuk, hogyha kiléptek innen az iskolából, és elindultok hazafelé, valaki már lehet, hogy kocsival, vagy csak áll a zebránál, és azon gondolkozik, hogy miért olyan sok ideig piros a zebra, akkor elkezdhet azon gondolkozni, hogy a városfejlesztésben például a lámpák, vagy az infrastruktúra, ezek mind műholdas adatokat kezdenek most már használni. Azt megfigyelve, hogy hol magasabb, hol alacsonyabb a sűrűsége a közlekedésnek. És aztán mondjuk megbeszélni a többiekkel, hogy na jó, rendben, most megnyílt az új hely, de az hol van? Ebben is ebben az utcában. Oké, nem, tudom, nem akarom a többieknek elmondani, hogy én még ott nem voltam. Persze, ott van azon a helyen. És akkor gyorsan előveszi a Google térképet. Jó, az csak 3 utcára van innen. És akkor olyan műoldos navigációt használ, ami a mobiltelefonját azonnal képes a térképen elhelyezni, és az alapján meg tudja mondani azt a távolságot, hogy hol van az a hely, hova megy. Mindezek a mindennapi életben egyre fontosabbak, és Európában pedig az Európai Unió és az Európai Ürügynökség közösen olyan zászlós hajó programokat indítottál, amik ezekben segítenek a mindennapi életünkben. Az egyik a Sentinel. Mindannyiunknak a telefonján van GPS. Amit viszont kevésbé tudunk, az az, hogy nem csak a GPS az egyetlen globális pozícionáló rendszer, ugyanis idéntől elkezd életbe lépni a Európa saját műholdas navigációs rendszere, a Sentinel, és várhatóan most már fél éven belül vagy egy éven belül olyan telefonok jönnek ki, amiket nem csak GPS, hanem Sentinel chipeket is kaptok, és mondjuk az európai rendszert is tudjátok használni a térképeitekhez. És a másik nagy zászlós hajó program, az pedig a Copernicus. A Copernicus az egy alapvetően földmegfigyelési program, 1998-tól 2020-ig épül fel teljesen, több mint 6,5 milliárd euró költségvetés ment bele, és ezek a Sentinel műholdak alapvetően nézik a földfelszínét. De miért nézik a földfelszínét, és ez miért jó nekünk egyáltalán? Ez azért jó nekünk egyáltalán, mert ezek a műholdak, amik folyamatosan felvételeket csinálnak a légkörünkről, az óceánokról, a szárazföldekről, a szárazföldi vizekről, a légkör összetételéről, radar megfigyeléssel a felszínt figyelik, ezek nem csak folyamatosan friss műholdas adatokat adnak, amiket a katasztrófavédelemben fel lehet használni, amiket a határvédelemben fel lehet használni, amit a klímaváltozásnak a hatásainak a megfigyelésében fel lehet használni, de ezeket az adatokat akár ti is eléritek, mint európai állampolgárok, hogyha rákerestek, akkor az összes Sentinel adat, ami eddig létrejött Európáról és a világról, az az európai állampolgároknak elérhető. A Sentinelek egyébként egészen különböző célokat szolgálnak. Itt az első, a Sentinel 1, amit itt mutat ez a kép. Ez egy alapvetően polar orbit, ami sarki orbitális pályán van. Ez figyeli a sarkokat, és figyeli a jégsapkáknak az olvadását. A Sentinel 2 az figyeli a szárazföldeket. Most például, amióta ezt az előbb mutattam, ezt a Sentinel 2B műholdat, amin több mint 70 magyar alkatrész volt, ez amióta felkerült, a Sentinel 2A és a 2B az 5 naponta új képeket hoz le Európáról. Tehát az, amikor megnyitjátok a Google térképet, és ott van rajta mondjuk az amerikai műholdak által készített több éves műholdkép, az messze elavult, az nagyon régen elavult. A Sentinelek most már ott tartanak, hogyha elmentek síelni az Alpokba, akkor el tudtok pillanatítani műholdas képre, hogy egyáltalán van-e még hó. Vagy van-e még áradás például ott, ahova menni szeretnék. A Sentinel 3-ak azok figyelik a tengert, figyelik a tenger topográfiát, és a Sentinel 6 az pedig a tengerszintek emelkedését és óceánográfiát és klímakutatással foglalkoznak. Hogy ez mondjuk Magyarországra lebontva, ez egyébként Budapestnek a színképes műhold felvétele. Mit jelent? Itt van például egy kép, amit már ezt már a Sentinel 2 csinált Magyarországról. Ezek mind képek magyarországi területekről, ez például a Debrecen, ez például a Miskolc, Nyíregyháza, itt van Tokaj. És hogy ennek milyen szerepe van mondjuk a klímaváltozásban, és ez hogy kapcsolódik a vízhez. A Sentinel 2-nek az adatait arra fel tudjuk használni, hogy Magyarországnak a felszíni vizeit, a folyókat, a tavakat, az összes felszíni víznek a változását, ezzel folyamatosan követni tudjuk. Ez például a Duna. És a Dunának a déli folyása, ez Horvátország és Szerbia között van. Ezen nem annyira látszanak a jégtorlaszok, de ha mondjuk megnézzük a radarképet, akkor műholdas radarképpel meg tudjuk mondani, hogy pár napon belül mikor, hol voltak jégtorlaszok a Dunán. Ez a Sentinel 2 felvétel, ez egyébként Szentendről, és a Dunakanyarról, a Szentendrői szigetről van. Ez tavaly januárban 5 naponta követte végig, hogy a jégzajlás hogy ment végig a Dunán. Ez pedig ugyanez Budapestről, a tavaly januári jégzajlás Budapesten. 2017. januárjában. Éppen ezért, hogy ezeket az adatokat felhasználjuk, erre létrejött egy egyébként kiemelt projekt. A Copernicus programnak az úgynevezett felszíni szegmensét, ehhez Magyarország úgy kapcsolódik hozzá, hogy most hoz létre egy nagy adatbázist, a földmegfigyelési információs rendszer, ami arról fog szólni, hogy a katasztrófavédelem és egyéb szolgálatok, illetve egyébként a polgári lakosság számára is feldolgozza és elérhetővé teszi ezeket a műholdas felvételeket. Ugyanis, hogyha megfigyeljük például az olyan katasztrófákat, amik történtek az elmúlt időszakban, például a dunai áradások, vagy például a kolontári vörösi szap áradás, azokat a későbbiekben teljes mértékben meg lehet fékezni. Mert hogyha 5 naponta készülnek műhold felvételek, akkor lehet látni, hogy elmozdul a gát, és ha 5 naponta készülnek műhold felvételek, akkor napra-napra lehet látni, hogy hol érkezik áradás a Dunán, vagy hol van jégtorlasz. És ezt fel lehet használni a későbbiekben, például a mezőgazdaságban, fel lehet használni a katasztrófavédelemben, és fel lehet használni a mindennapi életben is. Például, hogy van-e hó a bregyóban legközelebb kimenni, meginni egy sört. Viszont nem a Föld az egyetlen bolygó, amin van víz, mint tudjuk. Máshol is van víz. A trükk az, hogy folyékony legyen. Ki tudja megmondani, hogy ez micsoda? Ó, igen. Kaptál már egy képregényt? Jó, oké. Okay. Jobb oldali DVD. Jobb oldali DVD. Nektek jobb. Fizikai kísérletek. Parancsolj. Pontosan, ez egy teli találat volt. Úgyhogy nem is kell a további segítséget mutassam, hogy a Jupiter. De akkor mindenki másnak elmondom, hogy a Jupiternek van 4 nagy holdja, a Ganymedes, az Európa, az Io és a Callisto. Tökéletes. És ezekről azt kell tudni, hogy ezeken fordulhat elő folyékony víz. Az Európán viszont, az Európa az egy olyan holdja a Jupiternek, ami szinte teljesen a külső héjai vízből állnak. A felszíne, az vízjégpáncél, és a felszíne alatt pedig az úgymond magma, ami mondjuk a Földön olvadt kőzetekből áll, az folyékony víz. Egyébként, hogy lehet folyékony víz az Európán, ez a lakható zónán kívül. Ennek van egy nagyon egyedi oka, ahogyan ez kering a Jupiter körül, úgy az árapályhatás, az folyamatosan surlódási hőenergiát termel, és így folyamatosan folyékony tud maradni a magma alatti vízréteg, ami viszont a vízréteg a felszín alatt. Ami viszont azt jelenti, hogy az Európán állandóan van egy folyékony vízóceán a jégréteg alatt, és ez azt jelenti, hogy akár az élet kialakulásának a lehetőségei is ott vannak. De hol lehet még mindig víz a naprendszerben? Hát például a Marson. És hogyha az űrkutatásnak a következő pár tíz évét figyelembe veszük, akkor egyelőre Matt Damon sajnos még nem tudjuk elküldeni a Marsra. Tudjuk, hogy kiváló krumplit tudna ott termeszteni, viszont robotokat igen. És hogyha az előbb említett ExoMars küldetést figyelembe vesszük, akkor Európának a következő terve az az, hogy egy olyan robotot küldjünk a Marsra, ami képes elemezni a felszín alatti ásványanyagokat, és a folyékony víz múltbeli jelenlétét, illetve kutatja, illetve azt, hogy hol fordulhat elő még ma a folyékony víz a Marson. Itt van egyébként az ExoMarsnak, így fog kinézni a rovere, így néz ki az orbiterje, és az az Európai űrprogram, ami pedig az előbb felmutatott Európát, ezen kívül a Ganymédészt és a Kallisztót elemzi, az pedig ez az űrszonda lesz. Ennek az nem vagy JUICE, vagyis Jupiter Icy Moons. Exploration Mission. Igen. Jupiter Icy Moons. Igen. Ami a Jupiternek a jeges holdjait kutatja. Ugyanis azt kell tudni erről, hogy folyékony vizet találni általában egy naprendszerben nem olyan egyszerű. Mert van egy lakható zóna a nap körül, vagy egy bármilyen csillag körül, ahol előfordulhat folyékony víz, és ezen kívül pedig extrém esetekben fordulhat elő. A naprendszerben az Európán kívül, ahol van a felszín alatt, azt nem tudunk olyan más égitestről, ahol lenne ma folyékony víz a Föld felszínét kivéve. Felszíni folyékony víz. De igazából nem a mi naprendszerünk létezik egyedül. Csak szemléltetésként feldobok egy ilyen képet. Valaki tudja-e, esetleg ez már kifejezetten nehéz, valaki tudja-e, hogy mi az, amit a képen láttok? Onnan nem fogadok el több választ. Tökéletes volt, de kimaxoltuk. Igen. Tessék? Ez így van. Igen, exobolygók. Itt egy válasz.
Egy másik naprendszer.
Egy másik naprendszer. Ez is egy kiváló válasz. Vajon melyik? Vajon melyik naprendszer? Nem tudom, hogy hallottatok erről a csillagrendszerről. Tele volt egy sajtónak egy része. Nem. Viszont jó, ez a kettő válasz megér egy ajándékot. Mit kérsz? Mind a kettő kísérletes DVD.
Akkor a nem ember is testes.
A Newtonos? Jó, akkor azt. Te pedig mit kérsz?
Köszönöm.
DVD-t, melyiket? Van egy élettani kísérletek, és van egy fizikai kísérletek. Életton? Egy kicsit messze vagy most. Eljössz érte? Parancsolj. Na, alapvetően azt kell tudni erről a csillagrendszerről, ezt a TRAPPIST-1 rendszernek hívják. A TRAPPIST nevű űrobszervatórium találta meg, hogy ez az első olyan csillagrendszer, egy csillagrendszer, aminek egyszerre megtaláltuk 7 exobolygóját, 7 földméretű bolygó kering körülötte, és ebből legalább 3 a lakható zónában, tehát feltehetően akár folyékony víz is van a felszínén. Most pedig van folyékony víz, egyébként ez egy extra hideg csillag, nem sokkal nagyobb, mint a Jupiter, egy extra hideg vörös törpe, szóval a lakható zóna jóval közelebb van a csillag felszínéhez, és ahol előfordulhat folyékony víz, ott előfordulhat élet is. Viszont ez végtelenül ritka. És a mi naprendszerünkben pedig egyetlen ilyen bolygóról tudunk, az pedig a Föld. És így, hogyha ezt megfigyeljük, akkor a Földnek a kémiai összetétele, a helyzete a naprendszerben azt mutatja, hogy még egy ilyen bolygót nagyon-nagyon nehéz találni körülöttünk a világegyetemben. Úgyhogy mindezek kapcsán zárásként talán azt tudom elmondani a vízvilágnapja alkalmából, hogy a Földet nem csak azért kell megvédenünk és azért biztosítani a fenntartható fejlődését, mert a tudomány jelenlegi állása szerint ez az egyetlen bolygó, amin van Nutella, hanem az egyetlen olyan bolygó is, amit ismerünk, aminek a felszínén van folyékony víz, és amin mi élni tudunk. Köszönöm a figyelmet! Ezen a honlapon megtaláltok minket, a space.gov.hu, ez a Magyar űrkutatási Irodának a honlapja, az összes űrkutatással kapcsolatos hírt, ezt itt megtaláljátok. Egyébként nyitott vagyok bármilyen kérdésre.
Így van, lehet kérdezni. Esetleg azt is meg lehet kérdezni, hogy milyen kérdésre lehet még DVD-t nyerni.
Igen. Igen, igen. Kérdés. Itt ez úgy van, hogy Magyarország, amikor 1990-ben, amikor ugye nagy váltás volt, 1990-ig, 89-90-ig nekünk elsősorban ugye a szövetségeseink, azok a szovjet baráti országok, a szocialista baráti országok voltak, és a csodálatos Szovjetunió. És az összes ilyen nyugati szövetség, meg a nyugati szövetségi rendszer, az csak 90 után érkezett. Most akkor a 90-es években a Magyar űrkutatási Iroda egyébként 93-ban jött létre. Előtte az MTA-nál, meg a kormányzatban voltak ilyen, ennek megfelelő ilyen egységek. 93-ban ez létrejött, és akkor lett cél nem csak az euróatlanti integráció, például az Európai Unióhoz csatlakozás és a stb., hanem például akkor helyeztük át a partnerséget az európai űrkutatásra, és akkor került homlok térbe az ÉSA-hoz való csatlakozás. És ez egy hosszú folyamat volt. Nagyon sokáig voltunk európai partner együttműködő állam, ez a PEX program, mindegy, partner együttműködő állam, és többek között 98-2002 között mi beléptünk abba a PRODEX programba, mert ma is benne vagyunk, még nem ÉSA tagként, hogy részt tudjunk venni a Rosetta küldetésben. És sajnos ez nagyon hosszú ideig tartott. Egyrészt a 2000-es évek közepére sikerült volna az ÉSA csatlakozás, de utána jött egy gazdasági válság. Másrészt pedig ennek egy hosszú ilyen beléptetési folyamata volt, úgyhogy végül voltak adminisztratív nehézségei, úgyhogy igazából a 10-es évek másik felére valósult meg. De ezt megelőzte egy ilyen tényleg több 10 éves együttműködés és partnerség az ÉSA-val. Egyébként ugyanezt viszik most tovább, például a Szlovákia ma pont ugyanilyen partner együttműködő állam, Horvátország szintén ebbe lépett be, Szlovénia hasonló ilyen partnerségben van, tehát a körülöttünk levő országok, Románia ÉSA tag, Csehország is ÉSA tag, szóval a visegrádi országok közül Szlovákia egyedül nem, de ő is partner, szóval ezek a körülöttünk levő országok is mindegy más után lépegetnek be ugyanezeken a lépcsőfokokon, hogyha ez megválaszolja. Igen, volt talán valaki felrakta között, vagy rosszul láttam.
Amennyiben nincsen kérdés, nekem lenne egy javaslatom. Mi van akkor, hogyha kisorsoljuk a maradék ajándékokat?
Oké. Okay.
Mehet? Nem tudom, a jegyének a számát tudja valaki, mondjuk a 8-as? Nem veszünk. Itt a 8-as? Táskádban, jó, Vikinek kell, hiszen majd nekem bemutatja, melyiket.
Ezt átadhatom neked, ezt a sorsolás részt?
Igen. Jó, akkor legyen a 18-as. Kétlegé, nagyon jó. Egyébként nem árulok el nagy titkot, hogy születési dátumokat kérdeztem. 0818. Ja. Jó, akkor legyen mondjuk a szerencse számom a 13. Akkor Zoltán, te mondj hasból egy számot, mert azt mondják, hogy csupa családi számok. Mondd a százat.
Az ÉSA-nak van 22 tagállama, úgyhogy 22.
22-es. Jó. Akkor növeljük a téteket, mondjuk a kerek 100-as. Neked van itt a 100-as? Tessék. Jó, akkor... Na, mikor csináljunk? Valami random generátorunk nincs életlenül? Van valakinél mobilon random generátor?
Várjál.
Várjál, tessék a 25-ben.
Ja, András, nem az a számod. Ja, értem. Na, mondj, tudod mondani? Jó. Legyen 22-e is van különben, nem mondjam akkor még egy számot.
Ki emlékszik, hogy hányadik északi szélességi fokon volt?
25?
Nem, hányadik északi szélességi fokon volt? Oké, okay, jó válasz. Mit választasz? 5. szélességi fok. Oké.
Okay. Jó, na akkor tudtok mondani egy számot gyorsan? Tessék? Te voltál a 22-es?
Tökéletes.
Zoltán, mit kérsz? Képregény, még van képregény?
Képregény vagy DVD?
Fizikai kísérlet. Jó, na, mondjátok már! 137-es van. Mit kérsz, Péter? Mit kérsz? Jó? Mondjátok gyorsan, míg... Állj! Péter választ. 98-as. Jó, gyere Eszterként, 98-as. Jó?
Jaj, dobjuk szét.
Jó? Még van egy DVD vagy képregény? Jó. Következő szám. Nem hallom. 115-ös. Jó, tényleg?
Most ment el az utolsó DVD. Már csak képregények maradtak.
Már csak képregények maradtak. Nyolcvanas szám. 80 először. Ki a többet másodszor? 58-as. Gyere! Patiska, parancsolj! 95-ös. Na!
Még maradt kettő.
Utolsó kettő. 38-as. 38 először. 38. Nem. 116. Na jó, akkor adod a banánokat.
Nem néztem még, hogy hívták azt a műholdat, amivel 5 naponta csinálunk felvételt fel az országban.
Jó.
De.
Akkor megnyerte a Sentinelle.
Jó. Utolsó, tegyünk fel egy kérdést az utolsónak.
Jó.
Tegyünk fel egy kérdést, most mindenki rám néz. És hogy hívták azt a szondát, aminek a leszálló egységétnek a fedezeti számítógépét magyarok csinálták, és a világon először volt képes eljutni egy üstököshöz a naprendszerben. Ki volt az első? Igen.
Jó. Nagyon szépen köszönjük, elfogytak az ajándékot, a viszontlátásra.